Test és lélek, szexualitásról, kapcsolatokról, intimitásról, Erős Mária Klárával.
Nos, beszéltünk mitológiákról, Éva, Ádám és Ádám, Éva és Ádám, Lilith. És akkor el is érkeztünk egy következő állomásra az Én Akadémián, amit te működtetsz. Hány éve?
Hát attól függ, honnan számítom, de valamikor 8 éve kezdtem hozzá, és aztán szerint. Utána különböző, igen, mindig neveket váltott meg, nem tudom. Én Akadémián éven 2 éve.
És előtte mi volt?
Először volt szívesség, közösség, aztán utána volt egy olyan formáció, hogy serpa, szolgált, mindegy, tehát több minden volt előtte. És akkor lassan összeraktam én is, hogy mi is a feladat, és az lett az Én Akadémia.
Nos, itt az Én Akadémián lát nagyon szép kis grafikon, meg rajz, meg ábra, ilyen nagyon aranyos, kedves és precíz
ez
módon.
Ez a hullámvonal, erre
gondolsz? Megmutatja, igen, egy a nő, férfi és női életút állomásait, ami...
Igen, korszakokat.
Korszakait, igen. Miben adtok ti segítséget? Láttam az oldalon ma, fölfigyeltem, utoljára 2 éve néztem meg kb. A te oldaladat, hogy rengeteg női vezető segítő lett.
Lettek, igen, női segítő. Én azt láttam, hogy az ember jól van, akkor így megy lelkesen magától. Tehát, hogy amikor itt van ezen a rajzon a felszálló ágai a hullámoknak, abban az emberek általában jól boldogulnak. Mi a völgyekhez adunk segítséget. Tehát amikor így nyúlik az idő, meg az élet, és szenvedek, és nincs meg a változás, és... De tényleg, tehát, hogy itt így lassú,
hogy érted,
és nem telik,
te
és...
lassul.
Igen, és szenvedek, és változtatni kéne, de nincs erőm hozzá, és egyáltalán merre változtassak. Tehát ugye az én állításom az, hogy az emberrel válság történik, az nem azt jelenti, hogy az ember, tehát nem az ember hibája, hanem szerintem az az emberi út része. Tehát, hogy az it's not a bug, it's a feature, mondaná az angol, hogy ez nem egy hiba, hanem az egy örömhír, ha válságban vagy, mert...
It's not a bug.
It's a feature, mindegy. De te tényleg, ha válságban van az ember, szerintem az annak a jele, hogy korszakváltás van közel. A korszakváltás egyetlen dolgon múlik, hogy bennem kell átálljanak különböző vélekedések, meg gondolatok, és meg kell engedjek egy másmilyen viselkedést, egy másmilyen létmódot. Tehát mondjuk itt ugye vannak ezek a keresztek a völgyekbe. Az első ilyen nagy válság az szerintem, amikor a gyerekkorunk álomvilágából, hogy én bárki lehetek, és királyfi, és királylány, és majd bárkit elveszek, meg jön az én nagyszerű szőke hercegem, ebből konkrét lesz. Mert szakmát választok, iskolát választok, párt választok, és konkrét lesz. És ez egy válság, és ezen át kell menni, és sokaknak kihívás, hogy oké, de választanom kell, és nem tökéletesek. Vagy aztán a következő nagy válság, ami királyfi-királylány korszak vége, amikor amit láttam, hogy ahogy engem neveltek, hogy ahogy működnöm kéne, a mintáim úgy tűnik, hogy mégsem működnek. És változtatnom kell a mintáimon, vagy akár meg kell tagadjam őket. És valahogy egész más, hogy kell éljek. És akkor ez egy ilyen következő nagy válság, és itt vannak további völgyek még. Úgyhogy mi ebbe segítünk, és ahogy segítünk egyébként, 3 dolgot tudunk adni. Az egyik szerintem, ami önmagában nagy érték, az ez az ábra, meg egy magyarázat, hogy ez rendben van, ami történik veled. És ezért történik, és ez történik. És itt voltál, és erre mész tovább, és ez teljesen oké, más is jött már át előtted, nem vagy ezzel egyedül, csak nem szoktunk beszélni róla. Tehát szerintem ez önmagában egy nagy dolog. Egy másik dolog az, hogy adunk feladatokat. Mert szerintem a magyarázat ugyan érdekes, meg könyveket olvasni jó pofa, meg lehet sok előadásra járni, de végül azt gondolom az ember, vagy azt látom magam, hogy az ember tapasztalatok által változik. Tehát, hogy új tapasztalatokat kell szerezni, és azáltal tudom megélni, meg úgy tudok megerősödni egy új működési módba, hogy tapasztalom, hogy na hát nem vették le a fejem, na hát szabad, na hát lehet, na hát működik. Úgyhogy mi összeraktunk tanfolyam néven ilyen feladatsorokat, ami van a nő útja, meg a férfi útja, és ezek ilyen heti feladatok, amit mi e-mailben küldünk, nem csak feladatok, hanem témák is, hogy akkor mit tudom én, szülők, és akkor igenis hívd föl, vagy csináld ezt, vagy azt. És így az élet különböző területeihez, mint egyébként nem csak szülők, hanem gyerekek, nyilván férfi-nő kapcsolatok, munka, pénz, egyébként Isten, tehát hogy így a világ nagyobb rendje, ezeket dolgozunk föl ilyen heti témákat, heti írásokat kapnak, akik ebben részt vesznek, és konkrét feladatot, amit meg kell csinálni, vagy hát érdemes megcsinálni. És akkor ilyen heti feladatok által mert ugye ezek nyilván mindig ilyen komfortzónán kívül feladatok, aminek egy értéke nem csak az, hogy kivisz a komfortzónából, hanem fókuszál arra a hétre. Tehát most így ezen a héten öltöz másképp, mint hogy egyébként szoktál, vagy mindegy, de ilyen nagyon konkrét feladatok, és akkor ebből van egy csomó, tehát valami 88 jelenleg, és ez korszakos. Tehát az szerint, hogy most itt melyik válságban vagy, ismerjük azt, és ahhoz tudunk feladatokat adni. Ez egy másik, amit adunk. És a harmadik meg konkrét vezetők. Tehát olyan emberek, akik jártak hasonló helyen, és ha szeretnéd, akkor itt van olyan húsvér, férfi vagy nő, akivel történt hasonló, és aki tud neked segíteni. Őket hívjuk mi egológusoknak, mert ismerik ezt a világképet, és ennek az alapjain tudnak rendelkezésre állni. Ez gyarapodó szám van, tehát most még nincsenek nagyon nagy tömegek, de egyre több.
Én annyira nem mentem ebbe bele, hogy, tehát, hogy nem másztam, nem olvastam, adtam oda magam annyira ennek, hogy mi a fiú, mi a lány. Mondjuk a fogalmaim vannak róla, meg tapasztalataim, meg élményeim, meg olvasmányaim, viszont így belekérdezek akkor itt.
Jó.
Adásban, hogy elmegy hozzátok mondjuk egy nő, aki a hölgy korszakába érkezett, és akkor honnan a vezető az adott, ott ugye van egy hölgy, egész stáb.
Igen, most ott kezdjük, hogy ki a hölgy. A hölgy az egy olyan állapotú nő, aki már csalódott abba, hogy ő királylány, és abba, hogy ő bízik, és hogy majd az jó lesz, mert megcsalták, vagy elhagyták, vagy nem tudom, összeomlott a házassága, vagy szétesett a mindegy, tehát szétesett az élete valamilyen módon. Utána voltam azon, mert megtapasztalta azt, hogy na jó, akkor most ő kénytelen a kezébe venni, mert itt maradt egy gyerekkel, meg a lakáshitellel, és akkor neki boldogulnia kell.
Igen.
És egyébként részben vágyott is megmutatni azt, hogy ő erre képes, meg is mutatta. Megfizette az árat, ami irdatlan magány, mert ugye az Amazon korszakú, az Amazon állapotú nőnek egy előzetessége.
De most a hölgynél tartunk.
Hát most el akarunk jutni a hölgyhöz. Ja, most mesélem az előzményeit a hölgynek. Tehát, hogy ő volt királylány, amikor abban csalódott, ahogy a szülei mondták, hogy hogy kéne. Aztán volt Amazon, amikor ő a kezébe vette és irányított, és sikeres lett, de magányos volt ebbe az időben. És aztán utána átment azon, hogy hát lehet, hogy akkor mégse kéne neki kardozni, meg ez így nem feltétlenül jó egyedül, és már érti azt, és akkor most vagyok a hölgynél, már érti azt, hogy neki fontos, hogy legyen férfi, fontos, hogy legyen ez az együttesség. És neki még a nagy kihívása az az, hogy oké, de ugye ki az elég jó férfi. Tehát, hogy itt a hölgynek egy rettentő kihívása az, hogy nincsenek tökéletes férfiak, hanem folyamatban lévő férfiak vannak. Mm. És a folyamatban lévő férfiak közül abból lesz valódi férfi, vagy nagyszerű férfi, vagy ha tetszik, tökéletes társ, akiben a nő beleáll. Tehát, hogy ez kell a nő ereje, a nő hite, hogy a nő vállalja a kockázatot, hogy egy nem kész, de már születőben lévő férfiba ő már pedig beleáll a hitével, az erejével, a bölcsességével. Ezt hívom egyébként a csillagszemű juhásznak, ami az a pillanat, amikor a csillagszemű juhász így kijön az erdőből, és te látod őt, és az ő szeme az így a vár tornyába felviláglik, mert te jóságos ég, micsoda tartása ennek a pasinak, ezzel beszélnem kell. És akkor lemegy a királylány a patakhoz, és beszél a férfival, és attól csillagszemű, hogy az, ami az ő dolga, vagy az ügye a világban, vagy a küldetése, azt ő még csak tudja. Tehát ő tud róla beszélni, ő lelkesült, de még nem vágott bele, most fogja elkezdeni. És akkor ugye a hölgyből a világszép, a következő korszak az, amikor választ egy ilyen férfit. Most tényleg csak nagyon leegyszerűsítem mondtam ezt.
Ez a hölgykorszak?
Ez a hölgykorszak. És ugye ebből, ha tudjuk, hogy valaki hol tart, abból nagyon nyilvánvalóan következik, hogy mi az, amit már elhagyni időszerű, mert mindazt, ami még az Amazon jellegzetessége, az számára már visszahúzó.
Erről kérdezhetlek.
És másrészt meg mi az, ami tovább a következő korszak felé, amit gyakorolnia kell. Igen, persze.
Mi az például, ami egy Amazon korszakból elhagyandó?
Az Amazon korszakból, ami elhagyandó, az, hogy az Amazon nem bízik, hogy ő irányít. És gyakorolni kell azt, hogy én oda hagyatkozom, hogy én bízok. Tehát a nőknek szerintem egy ilyen rettentő nagy kihívás a nők nagy részének, hogy őt úgy nevelték, hogy neki bíznia kell, királylányként még lobogott a haja a szélben, mindenki imádta őt, és copfja volt, és így szerette az egész világ.
Gondolod, hogy ez megvan sok nőnek?
Szerintem minden nő így kezdi, és aztán lehet, hogy 12 éves korában, de lehet, hogy 40 éves korában, vagy mindegy, a kettő között valamikor, ő csalódott.
Mert nagyon-nagyon sok nő nem kapta meg ezt, sem az apjától, vagy sokan. Én se az anyámtól, se az apámtól nem kaptam meg azt, hogy oké vagy, illetve valamiben ügyes vagy, az mindegy, hogy egyébként mondjuk tényleg kiemelkedően jó voltam dolgokban, és eszméletlen sok nőt ismerek. Talán hogyha 1000 nőtől nem hallottam még, hogy az anyja nem bíztatta, lelkesítette, vagy az apja nem ismerte el eléggé, akkor... Szóval hogy van ez? És hogy
szerintem én azt látom, hogy itt az változik csak, hogy mennyi ideig elég, ha önmagam vagyok, és lehet, hogy nálad ez nagyon fiatalon már átváltott egy ilyen kemény, amazonos,
hát
már
pedig
meg kell mutassam,
ennyire,
meg kell harcoljak, igen. Másoknál sokkal később jön el, mert ő ilyen naív, jó lelkű hiszékenységgel egy házasságba is belemegy, és 35 évesen, amikor a titkárnővel a férfi épp elmotorozott, kapja magát azon, hogy lehet. De érted, ez csak két szélsőség. Uh-huh. De legalábbis a modell, vagy az én általam tapasztaltak, vagy látottak szempontjából. A lényeg, hogy a nő azt tanulja, hogy nem bízhat, és neki újra kell tanulnia a bizalmat. Tehát, hogy az Amazonnak az a nagy kihívása, hogy ő nem bízik, és amit gyakorolnia kell, hogy ő bízik. És ugye ez azért rettentő nehéz, mert a nem kész férfiakkel kell bízni, ami jelenti azt, hogy olykor hülyeségeket akar majd, és abba is kell tudni hinni benne, és kell tudni menni vele, és kicsit olyan ez, mint egy tánciskola, hogy a nő sok szempontból sokkal jobban táncol, de kell tudjon úgy táncolni a férfi, hogy a férfi ne azt érezze, hogy a nő sokkal jobban táncol, mert a férfi akkor így eltűnik a szőnyeg alatt, mert nem érzi magát elégnek ahhoz a nőhöz, aki nála jobban táncol. A férfinek ugye azt kell éreznie, hogy ő a nő, ezzel a nővel táncolva, ő maga mennyire jobban vezet, ő mennyivel jobb, és de ez gigantikus alázat próba ugye a nő számára, mert ez jelenti azt, hogy sokszor ilyen nagyon esetlen dolgokban is, igenis ott kell tudni lenni, hinni benne, és segíteni, és támogatni őt. Ezek. És ugye, ami még nagyon nehéz, bocs, csak erről beszéltünk a szünetben is, hogy nincs a férfiaknak mintája. És szerintem ez egy ilyen rettentő nagy kihívás, hogy...
akartam mondani.
Igen, de hogy ez fontos, és szerintem egy generációkat visszanézve is, ugye itt szétrázódott egy társadalmi rend, tehát itt átmentek rajtunk világháborúk, meg államrendek.
Szerinted hol kezdődött ez az apa hiány? Mert most mondom, a negyedik könyvet tettem le, ami szociológus, teológus, terapeuta írta erről, hogy
szerintem az
hol kezdődött el az apák elvesztése, és az apákban való hit elvesztése. Most azt mondta egy pszichiáter úr, hogy 16 éves korukra nagyjából minden fiú már csalódott az apjában annak a látva, mert hogy azt látja, hogy csak a belső öntisztelet teljes
most
hiánya.
Most furát fogok mondani, de szerintem ez azért mindegy, mert és most megint nagyon meredeket, de mindegy, tehát hogy mert azt látom, hogy a férfinek föl kell dolgozni azt, de a nőnek is egyébként, hogy a szülők nem is, tehát gyerekkorunkban a szülő Isten. És ennek az abszolút tekintélynek ennek le kell, tehát az apába szükségszerűen csalódni kell. Egyszerűen szerintem a normális ember egyetfejledés alap jellegzetessége, hogy az apába muszáj csalódni. Mert több okból, egyrészt mert így tudom belátni azt, hogy én az ő vállán állva nála tovább kell tudjak jutni, és másrészt mert szerintem az embernek ezt az abszolút imádatát, ami az apa-gyerek viszonyt jellemzi, ezt aztán tovább kell tudja tenni egy az apánál nagyobb valamire vagy valakire, amit hívhatunk mindenségnek, Istennek, nem tudom minek. És ugye ez azért meredek állítás, mert azt látom, hogy az Istenkép, meg a szülőkapcsolat, meg a világban való boldogság, azok nagyon szorosan összekapcsolódó dolgok és témák. És
újra meg újra ez.
De ilyen szempontból fontos az, hogy az apákban muszáj csalódni. Tehát, hogy nagyon fontos, és nem feltétlen baj, ha ez korán történik, mert az apát meg kell tudni haladnia szerintem minden fiúnak, és így lesz ő férfivá, hogy igen, tovább jutunk, mint az apáink. És ez normális, és le kell tudni szállni arról az elvárásról, hogy a szüleim tökéletes szülők legyenek.
Vannak szintek az gondoskodás, az érzelmi és a mindenféle gondoskodás megvonásában, vagy hiányból.
Igen, vannak szintek. Tehát, így a szüleim nem tudnak már 30-40 évesen, de 25 évesen se feltétlenül. Aha. Tehát szerintem ezt a társam kell megadja, a közösségem kell megadja, nem a szüleim. Uh-huh. Azt, hogy gyerekkoromban ez így volt, és szüleimtől kaptam, nagyszerű, lehetek érte hálás. És muszáj tovább lépjek. A férfinek a lelke legbelső helyén, vagy legbelső körében ott egy hely van, és az nem az anyuka helye, meg nem az apuka helye, az a társ helye. És a nőnek is ez a legbelső körbe lévő egy hely, az nem feltétlenül az anyuka helye. Ott lehet, hogy hasznos a fonó, ahol más asszonyokkal, meg nőkkel, úgymond vénekkel, nála tapasztaltabbakkal tud kapcsolni. Tehát szerintem Szerintem nem csak az probléma, hogy a férfinő kapcsolódások szétzilálódtak, hanem hogy a közösségek sincsenek meg. És én azt látom, hogy a férfinak kell a többi férfi, mert együtt vadászunk, és együtt tudjuk elejteni, és egyedül nem tudom becserkészni a mamutot, vagy a kávézót, vagy a mindegy mit, a jogi irodát, amit akarok csinálni, vagy a kereskedő céget. Uh-huh. Kellenek mások. Tehát, hogy a férfinak kell a többi férfi, és a nőnek, meg kell a többi nő nyugalma, tapasztalata, hogy őt támasszák. És ehelyett ugye barátnők vannak. És a barátnőkkel a komoly nehézség, hogy pont ugyanott tartanak, mint én. Tehát, hogy ez egy kicsit ilyen a valódi női közösségek az... helyett vakvezet világtalan helyzeteket látok.
A nők barátságáról beszéltél?
Hogy... Igen, barát. Aha, igen. Nők, igen. Tehát, hogy
elvesztem.
Uh-huh. Tehát, hogy így a csajokkal megyünk és csinálunk valamit. Az abban a magáti válságban, ha mind ugyanott vagyunk, és hasonlóan látjuk a világot, az nem lesz elég, mert tapasztaltabb nő kell. És hogyha a barátnőimre nem alkalmasak, meg az anyám se, akkor ki igen? És ez egy nagyon fontos kérdés ma a világban. Amire mondjuk nekünk az a kísérletünk, hogy most mi női köröket indítunk, mindegy. De hogy meg kell találni azt a közösséget szerintem a nőknek, mert a férfi nem fog tudni mindenbe segíteni. Nem is feltétlen van rá ideje meg energiája, mert a férfi vértől csatakosan hullafáradtan jön haza este a mamutvadászatból. Tehát nem feltétlen reális elvárás rászakadni azzal, hogy egyébként minden történt a nővel aznap. Hétvégén reggeli közben van rá ereje, de hétköznap nem feltétlenül. Tehát fontosak a közösségek. Szerintem tényleg ez egyik legjobb dráma, hogy azt hiszük, hogy ketten vagyunk egy szigeten, és tényleg ilyen valahogy egy borzaszt, mindegy. Tehát, hogy így szerintem nagyon sok tennivaló van, és jó, hogy itt lehetek, és beszélhetünk erről, mert talán ez is eljut néhány ember.
Eszembe jutott valami, már vége az önismereti, meg terápiákba járok, meg önismereti csoportokban a korszakomnak, viszont valamiért...
Viszont még mikor... sok könyvet olvasom. Szeretnék rámutatni.
Jó, majd ebből is kigyógyulok, hogy eszembe jutott azt, hogy van egy ilyen módszer, a Hellinger családállítás, amivel ezzel a módszerrel Magyarországot úgymond fölállították, kiállították egy térbe szimbolikusan a nőt meg a férfit, aki egyáltalán nem tud kapcsolódni egymással. Jó, ez nem újság neked, ezt mondjuk lehet, hogy a hallgatóknak talán az, meg még valami eszembe jutott.
Jó, de újra tudjuk tanulni. Tehát, hogy szerintem, szerintem a szenvedés óriási ajándék, mert végül egymás felé hajt minket. Uh-huh. És én azt látom egyébként, hogy sok helyzetben pont a szenvedéstől, tehát hogy sok helyzetben nagyon hátráltatjuk egymást azáltal, hogy megkímélni próbáljuk egymást a szenvedéstől, és akkor így felszínen tartjuk egymást, de mindenki foldoklik, ahelyett, hogy hagynánk, hogy lejjebb menjen és sellővé változzon. Most nyilván ez fura kép volt, de mégis.
Ja, és egy Jung idézettel készültem, hogy a szenvedésről, hogy a szükségszerű változásokat elkerülje, a legtöbb ember arra törekszik, így a neurotikus lényegesen több fájdalmon megy át, mint hogyha a szükségszerű változások, mint a szükségszerű változások okoznának, szóval ezt csináljuk.
Ez tök jó, nem tudtam, hogy Junggal egyetért.
Na és még mindig a Junggal jövök, ezt már megszokták a többieket, behívtam, hogy mit szólsz ahhoz, hogy a Jung azt mondta, hogy a férfi-női szerepekben olyan változások mentek végbe az elmúlt 50-60 évben, akkor ugye olyan tudattalan szintről tudatos szintre emelkedtek olyan női szerepek, és a görög mitológiában megtalálhatók a Pallas-Athénél, aki eleve sebezhetetlenebb.
Igen. És nem, a nő rettentő, a nő erős. Tehát a nő nagyon erős. De a nő olyan erős, hogy szerintem a mesék sárkányai is ugyanerről szólnak, hogy egy férfi, aki nem tudja a helyét meg a dolgát, tökéletesen esélytene egy nővel szembe. És a mesébe, hogy... ugye tehát a nő önvédelme a sárkány, a nő maga az, aki lenyakaszta azokat, és azok ott tényleg így kupacba állnak a csontvázak, meg a fejek, akik ott gurultak, mert nem voltak elég férfik, ugye, és ugye az is nagyon szép a mesékben mindig, hogy végül azt, hogy a sárkányt hogy lehet legyőzni, egyetlen módon lehet legyőzni, és azt a módot a nő súgja meg, a nő nélkül nem lehet legyőzni. Hmm. Tehát, hogy a nő önvédelmét a nő tudja félreállítani. A nő tudja megadni a kulcsot, amivel az ő önmagát védő, önközpontú, rettentő, ilyen kontrollálatlan erőt képviselő sárkányát, amivel kordába lehet mégis fogni. Tehát nagyon szépek ezek a képek számomra.
Jó, hát nagyon jó, hogy ennyi gombot nyomottak rajtad, tehát még be sem fejeztem a mondatot, tehát, hogy van a Pallas Athéné, aki elmondok három mai ilyen szingli női előképet, mondjuk így az archetípus szót magyarul, hogy ez volt az előképe, amik tudattalan szintről, tudatos szintre emelkedtek az elmúlt 50-60 évben, az egyik a felső középvezető nő, aki tényleg nem sebezhető, nem túlérzékeny, legalább olyan kemény, mint viszont egy hadvezér, azért...
mint Pallas Athénén.
De van szenved. Neki társa a görög mitológiában. De Pallas Athénénnek nem a... nagyon ciki, de most kiderül, hogy...
Én úgy tudom, hogy
egyébként jövök a görög mitológiával.
Majd nézzünk utána mind a kettőnek.
Igen. De hogy neki van társa, van neki társa, több társ jelöltje is van, vagyis több ember, több férfi arhetipussal is kompatibilis.
De azért jó kép Pallas Athénén, mert az Amazon korszakot is meg lehet boldogan élni.
Társal?
Társal vagy társ nélkül, ugye?
Mert ő neki van több társa.
Az Amazonnak a társa a vándor, az a lágy, a nőies férfi, aki figyel a nőre, aki bátorítja, aki hisz benne, és a szerepek teljesen felcserődnek ilyenkor, és ez normális, és ezen át lehet boldogan élni, vagy menni.
Szerintem vagy van a Hestia típus, aki az asramokba, a jogaklubokba ül, és spirituális, és istenkereső, és mindenen felülemelkedett már, és nincs szüksége.
Nem, szerintem ezt az egész utat végig lehet viszonylag kiegyensúlyozottan csinálni. Az kérdés csak, hogy mennyi szenvedés kell az embernek ahhoz, hogy megengedje a változást, amivel aztán a következő korszakba tud átlépni. Mert nem maradunk örökké Pallas Athénék, meg egyébként Szófiák sem.
Oké, kicsit zenéljünk, és akkor utána folytatjuk ezt.
Sok gyémánt, könnycsepp villanás, néma robbanás. Félelem, érzelem nélküli néma ölelés, árva ébredés. Hajszálak a párnál, lábnyomod a járdán, az véget ér. Papírlapok a szélben, táncolunk a sötétben. Kezdet ma nem elérem, ne vársz ideg messze jár. Papírlapok a szélben, szavat már alig értem. Összegyűled az égre, én örökké várok rá. A hold sápat folt az égen, felhők mögé rejt, a tegnapban felejt. Csak álmodom, hogy élek, az emléket eléged, de egyszer tudom, itt leszel. S még papírlapok a szélben, táncolhatunk a fényben.
És lélek, szexualitásról, kapcsolatokról, intimitásról, Erős Mária Klárával. Nos, azt találtam ki, hogy beszélgessünk az apa hiányról. férfi minták zavaráról, apaseb, így is hívják, van anyaseb már, ma már van ilyen, és van apaseb is. Hogy hol kezdődött ez az egész, hogy az apáktól nem kapták meg a fiúk a hitet, az autori, azt, hogy tisztelni tudják önmagukat, hogy bízni tudjanak?
Szerintem, igen, nem. Az a nehéz ebben, hogy most mondjuk mondhatnám, hogy nem tudom, a felvilágosodásnál szerintem, vagy a görögségnél, vagy tehát...
A görögök?
Most olyan szempontból mindegy. Én egyébként azt gondolom, hogy nem az a nagyobb kérdés, hogy az apák szerepe hol kezdett sérülni, hanem az, hogy hol szakadtunk ki a mindenség rendjéből. Tehát az, hogy valami nálunk nagyobb van, azt hol hagytuk először el? És ennek a következménye már az, hogy az apa szerep sincs rendben, mert a nagyobbhoz való viszonyunk, meg a hierarchiákhoz való viszonyunk már eleve, ez az én vélekedésem, az. De másrészt meg azt gondolom egyébként, hogy ez jó, hogy ez megtörtént. Tehát szerintem nagyon más, hogy régen az emberiség adottságként kapta azt, hogy Isten van, és az apáknak ez a dolga a társadalomban. Ez egész másmilyen világ volt, mint az, hogy ma így, öntudatunkkal, saját magunk, a saját döntéseinkkel juthatunk oda el, hogy egy felelősséget vállaló, hierarchiát elismerő, rendet tisztelő életet élek. És szerintem összességében egyébként így az emberiségfejlődés szempontjából ez egy nagyszerű dolog, hogy korábban készen kaptunk mintákat, amiben a társadalom is bele kényszerített, és úgy kellett élni évszázadokkal ezelőtt, mert tényleg így elhaltál egyedül, vagy meghaltál, hogyha te már pedig ezt megtagadtad. És most meg akkora káosz van, hogy csak az lehet boldog, aki választ valamilyen rendet magának. És az, hogy rendet választ, az jelenti azt, hogy mintákat, meg szerepeket, meg közösséget is ezzel együtt választ. Szerintem egyébként a legnagyobb hiány, pont a közösségek hiánya ma amúgy. Én azt látom, hogy és megint ez teljesen más téma persze, mint a férfinő, de hogy az, amit az egyházak régebben meg tudtak adni még az embereknek, az ma már kevéssé működik, és ezt politikai pártok meg fociklubok nem annyira pótolják. Tehát, hogy így kik vagyunk, és mit csinálunk itt együtt, típusú kérdés van, és nem pusztán csak apa szerep hiány az én megfigyelésem szerint.
Csak annyi történt, hogy másik végénél akartam ezt a kérdést megfogni, mert ez jó. Csak a metaforája az apa hiány, ez csak a metaforája az istentelenségünknek és a nagyobb rendre igen, való igazodásunknak való elismerése tisztelettel.
Igen, ezt nagyon óvatosan bánok ezzel a témával, mert egyébként én magam is, ez annyira erős érzelmei vannak az embereknek, abban, hogy kiejted azt, hogy Isten, vagy én ezt látom, vagy az, hogy Jézus pláne, olyan erős, mert ugye van, akinek ez abszolút meghatározza az életét és a kereteit, mert ebben nőtt föl, és ez nála mélyen beépült, hogy ez így van. Van, aki abban nőtt föl, hogy ez mindenhogy lehet, de így biztos, hogy nincs, és akkor ő ezért nagyon erősen reagál érzelmileg. És van a harmadik típus, aki ugyanebben nőtt föl, de ő ezt megtagadta egy ponton, és most abszolút elutasítja ezt az egész Isten meg kapcsolódó témákat. Úgyhogy ezzel én így csínyán bánok, de összességében igen, azt látom, hogy a végső kérdés valahol, hogy én tudok-e hasznos lenni, és az ugye meg hasznos úgy tudok lenni, valami nagyobbnak a része vagyok, még akkor is, ha én sarkipékként péksüteményt csinálok a szomszédoknak, és akkor az érdekes lesz, hogy az, aminek én része vagyok, az minek a része, és akkor az minek a része, és az minek a része. Tehát, hogy van-e valami, aminek így mind része vagyunk, az végül akkor így felértékelődik, mint kérdés, mert a részesség értékelődik föl, mert abban találom meg az értékemet, meg a hasznosulásomat. Most már egyre elvontabbak vagyunk.
Ez így hirtelen így ez jutott eszedbe erről a kérdés, hogy apa ilyen.
Igen, mert szerintem tényleg okozat, meg tünet. Mert nem az apa, tehát apák vannak, itt vannak az apák, két dologgal van bajunk, az egyik, hogy nem fogadjuk el, hogy emberek, hanem szeretnénk azt, hogy tökéletesek legyenek, és istenek legyenek, de nem azok, mert emberek, mert apák és emberek, és nem tudjuk megengedni nekik, hogy igen, az én apám ember, és igen, lehet, hogy bizonyos dolgokat annak idején ő nem jól mért föl, és hihetem azt, hogy elcseszte a neveltetésemet, de ennek a valósága az nem ez, hanem az, hogy ő a legjobb tudása szerint törekedett helytállni, és ahogy ő tudott, szeretettel egyébként, azt szerint, hogy az emberségében járt, volt nekem legjobb apám, amire ő képes volt, és ezt annyira rettentő nehezen tudjuk megengedni. Mert annyira nagyon szupersztárnak gondoljuk magunkat, akinek egy tökéletesebb apa járt volna. De nem, hanem ember vagyok, és nagyszerű, hogy egyáltalán ilyen jó apám volt, amilyen volt. És igen, voltak hibái, és voltak dolgok, amit lehet, hogy nem feltétlen kellett volna tegyen, de tett. De mindegy. Én így lettem. Tehát nincs szerintem tökéletes apa, nincs
annak
tökéletes
azért
neveltetés,
olyanok,
nincs tökéletes
ember. Annak azért
olyanok,
akinek idézőjelben gyengébb a férfi erejű apja lehetett talán esetleg.
Jó, de valahol minden szülő
szóval,
tökéletlen.
Aki kriminál, aki bűnözés útjára téved, meg tele van szorongással, meg bizonytalansággal, meg kompenzálással. Szóval igen, ez megint csak
de nincs, de
az együttérzés nevében szóltam
az nagyon
ki,
fontos,
ne
hogy nincs tökéletes minta.
Nincs,
hanem,
nincs, ez
de ez
van.
Nagyon fontos, hogy én most így haragudhatok azért, hogy nem kaptam tökéletes mintát, nem kaptam senki más, se nem ez a kérdés. Az a kérdés, hogy előre tekintve én mennyire tudok tökéletesedni, mennyit tudok haladni abból, amilyen mintát kaptam, mennyivel tudok jobban élni, és jobb példa lenni az én fiaimnak, mint amilyen az én apám nekem volt. Ez az egyetlen valódi kérdés. Tehát egy azon keseregni, hogy én hogy elcsesztem, vagy a szüleim, tehát így a múlton bánkodni, lehet ezt évtizedeken át terápiázni, de annyira rettentő mindegy végül. A kérdés nem ez, hanem az, hogy oké, de ki akarok lenni, merre megyek tovább. Tehát tényleg így látom az embereket, így mint egy ilyen begubózódott, így ülnek a gubóba, és keseregnek azon, hogy ők milyen rettentő önző hernyók voltak, és mennyi kárt tettek. De ez hülyeség.
Hát, én tudtam, hogy
kérdés,
ki fogunk
hogy
erre itt ennél a mérföldkőnél lukadni, amire az szírva, hogy Isten, mert azt gondolom, hogy nem kikerülhetetlen, tehát igen. Hogy hiába, én is próbálok univerzális lenni. Nagyon
kifatjuk teremtőnek a
nagyon
ezoterikusból könnyebb.
Jövök, igen. Mert nekem volt egy kegyelmi állapotom, arról meséltem neked, mindennel egy voltam, ez egy ajándék, nem tudom miért kaptam, nem tettem érte, nem jogáztam, nem imádkoztam, nem böjtöltem érte, nem vonultam el, 23 éves voltam, mindennel egy voltam, egy olyan extatikus szeretet élménnyel, amikor nem kognitív, nem olvasó róla, így, hogy mi volt a 14. Szentpátriárkával, hanem a sejtjeid meg a kvark szintjén meg volt, hogy mindennel egy vagyok. Nekem ez egy óriási ajándék, mégsem sikerült annyira.
Jó,
de, integrálni ezt még, de most már alakul valami.
De nem tudom, ezt kell látni, hogy szerintem az ilyen élmények azok előképek, meg ha tetszik, előleg, ami egy életen átvaló törekvés, ez aztán elég alap, mert ez ilyen előképekből, meg ilyen pillanatnyi élményekből, ami saját élmény lehet töltődni, és a lényeg aztán nem az, hogy ide visszajussak, mert ide az beláthatatlanul messze van, hogy ide én valóban visszajussak tudatosan, hanem hogy a törekvésem iránya az ez legyen, és megtegyem, amit én meg tudok ezért tenni napról napra, pillanatról pillanatra. Én ezt...
De hogy én most szeretném még fordítani egy kicsit, amit te mondasz a hallgatóknak, hogy az Isten kapcsolat miért fontos, hogy ugye az van a keresztény mitológiában, hogy állítólag a saját képére teremtetett minket. Tehát a férfinak teremtő ereje van, egy férfinak teremtő ereje kéne, hogy legyen, illetve kellene tudja élni a teremtő erejét, és visszakanyarodtunk, hogy visszaérkeztünk egy olyan témához, amit még nem hoztam be, csak a szünetben emlegettem neked, hogy a férfi felszabadulása ma a mai Magyarországon, hogy tudja egy férfi ebben a rendszerben, egy olyan struktúrában, ami nagyon sok sebből vérzik a saját teremtő erejét meggyógyítani, és az önmagába
úgy,
vetett hitet.
Tehát szerintem ez rettentő egyszerű, csinálja, és nem kell túl, és a másik meg, hogy nem misztifikálja túl
lennél,
a teremtő erejét.
De ha tanár vagy orvos lennél, tessék, van egy
öcséd. Állj bele abba, ami lelkesít. Rettentő egyszerű. Rettentő egyszerű szerintem. És ha az egy ma egy pékség, akkor csinálj egy pékséget. És hogyha ma az egy műköröm stúdió, akkor csináld azt, és hogyha négy másik sráccal együtt te Kínából akarsz mobiltelefon alkatrészt importálni, tök mindegy. Állj bele abba, ami lelkesít. Szerintem a teremtő erő az annyi, hogy részese vagyok ennek a teremtésnek, hozzáteszek a megérzéseim mentén, amit én helyesnek, időszínek, jónak érzek, hozzáteszek. És az egyetlen, és szerintem egyébként minden férfinek, meg egyébként minden embernek megvan ez a fajta lelkesedése. Az egyetlen kérdés a bátorság, hogy merek-e abba menni, merek-e, csinálom-e. Megcsinálom a rádióadót úgy, hogy már csak internetes, és nincs frekvenciám hozzá, de nem érdekel engem, ez lelkesít, ez legyen, én erre költök, áldozok érte, megcsinálom. És ez a kérdés. És a nőnek ugyanígy, hogy itt van ez a férfi, kicsit még esetlen, de van egy ötlete, ez egy tök jó ötlet, látom, hogy egyedül bénázik, de egyet ugyanis meg tudjuk csinálni, és akkor én beleállok el, és segítek el. És ez az egyetlen kérdés végül, én ezt látom. És mert ez a, tehát tényleg az, aki egy asztallábat farag, az is hozzátett a teremtéshez. Tehát, hogy annyira el vagyunk szállva így az arrogáns nagyszerűségünkbe, hogy mindenki ilyen szupersztár dolgot akar csinálni, de nem kell. Elég csak azt, amihez van tehetségem, és ami lelkesít.
Oké.
De egyébként így le is kerekítve kicsit, tényleg szerintem az egyik legnagyobb problémája az embernek az, hogy túl intelligens, és rettentő sokat gondolkodik. Szerintem gondolkodni magány, gondolkodni szükségszerűen szenvedés. Amíg gondolkodom, addig a fejembe pörgök önmagam és az önmagam csodálatossága körül. De így gondolkodni szerintem konkrétan hülyeség és önsorsrontás. De tényleg, tehát így a Madács megmondta, okoskodás a tett halál, és tényleg így van, csinálni kell, Madács, az ember tragédia, és tényleg így csinálni kell azt, ami lelkesít. És ha az egy kicsit béna férfi, akkor leszarni a barátnőimet, hanem igenis menni Józsival, és adni Józsinak a hitet, adni Józsinak a vacsorát, és adni Józsinak a megtakarított pénzemet, mert ezt a nagyon frankó éttermet majd most megcsináljuk Józsival együtt. És nem pedig figyelni, hogy hát most akkor bízhatok a Józsiba. Na nem, hanem ha úgy érzem, hogy bízni kéne, akkor tessék csinálni. Tehát szerintem túl gondolkodjuk ezt az egész dolgot.
Oké. Igazából nem tudom, hogy maradt-e még itt velünk téma, bár nem volt, vagyis nem tudtam közbeszólni, egyetlen egyszer se tudtam kiegészíteni, mondtad, hogy majd szóljál. Nem lehet téged megakasztani, és többször rám szóltak, hogy ne vágjak közül,
mert
agresszívan ráugrottam már több interjú
alanyra. Nem, én bírom, nyugodtan.
Volt valami, amiről nem volt szó, és itt van veled ma, ebben a témában? Én teljes mértékben bízom benned. Most épp.
Hát ez fontos, a bizalom egyébként. De tényleg ez tök jó, hogy hozod ezt a bizalom témát, mert ez még egy ilyen félelmetes dolog szerintem, hogy az életben szerintem nagyon-nagyon fontos merni követni a megérzéseinket, és bízni bennük, és menni afelé, ami vonz. Menni azok felé, az emberek felé, menni afelé a közösség. Tehát szerintem az embereknek tökéletes beépített iránytűje van, csak nem mernek rá hallgatni. És nem mennek rá hallgatni, mert az anyukájuk majd mit gondol, meg a barátnőik mit mondanak, meg a haverok sörözés közben mit szólnának hozzá. És ezzel így évek mennek el. Évek. Sőt, életek. De nem, most nem viccelek. Meghalt egy gimis általános iskolai évfolyamtársa.
Komolyan?
42 évesen. De életek mennek el. És tényleg, nem tudom. Tehát így szabad mindenki. Tehát csak akarom nyomatékosítani azt, hogy mostanában ezt mindig elmondom, amikor alkalmam van, hogy tényleg konkrétan az életünkkel játszunk. Tehát, hogy hihetjük azt, hogy ez jó pofa. És amúgy egyébként ér meghalni 42 évesen. Tehát, hogy én egyáltalán nem feltétlen állítom azt, hogy most 100 évet kell élni. De fontos látni azt, hogy nem tudom, szerintem, hogy a világ rendje, hogy ha valami harmonikusan kapcsolódik, az növekszik. És ha valami nem kapcsolódik harmonikusan, az sorvadni kezd. És ha én magamban sorvadást látok, és mindegy, hogy az egészségembe, vagy a testembe, vagy az emberi kapcsolódásaimba, vagy a házastársi viszonyunkba, vagy a gyerekemnek az állapotába, vagy mindegy, miben, ha én sorvadást látok, akkor biztos, tehát ilyen 1000000% bizonyossága van annak, hogy nekem van valami akadásom, meg önbecsapásom, meg önhazugságom, amit így föl kell tárjak ahhoz, hogy ebből a válságból kijöve megújulás és élet lehessen. És nagyon sokan meghalnak attól, hogy nem. Én ezt így látom, és abszolút nem kell velem egyetérteni. De az, hogy... Tehát egyébként sokan mondják, hogy mert az Isten türelmetlen, és amit még a szüleinknek szabad volt, és húzhatták soká az időt, azt
sokan
nekünk
mondják,
már nem.
Hogy az Isten türelmetlen?
Mindegy, igen. Ezt most hallom, de nem is ez az érdekes, hanem hogy szerintem rá, tehát, mert érdekesek ezek a daganatos megbeszélgetések nekem, hogy ez nem volt ennyire széles körű 30-40-50 éve. És szerintem nem változott, tehát nem a világ rendje változott szerintem, és nem az Isten lett türelmetlenebb, hanem szerintem ma sokkal több ember érti és érzi már, hogy máshogy kéne éljen, de nem követi ezt a megérzését. Tehát nagyon sok ember nem meri választani a megújulást, aminek pusztulás az eredménye. Ez érthető, így remélem. De hogy, és ez,
hát az
és
a ennek... Jung idézet, amit felolvastam, az ezt mondja, hogy sokkal több fájdalom van a igen, szükségszerű változások nem bevállalásából.
Igen, de szenvedés és halál. Tehát, hogy így vegyük
és
észre.
És fájdalom, ja.
Igen, de hogy így lássuk ezt. És igen, fájdalom, mert egymásnak is fájdalmat okozunk, és egyébként meghalunk. És, de amúgy szabad, tehát mondom, így mindenki azt csinál az életet, amit akar. Csak a bizalom nagyon fontos, visszatérve még oda, amit te mondtál, hogy merni kell azokkal törekedni, kapcsolódni, akik irányába valamilyen megmagyarázhatatlanokból kifolyólag bizalmat vagy vonzódást az ő irányukba érzek. nekem ez egy nagyon fontos megértésem, hogy én nem tudom megérteni az életet. Nekem az egyetlen fontos megértésem, hogy én nem értem, és nem is fogom soha a büdös életbe érteni. És nem is kell értsem, és ez tök rende van, hogy nem értem. És én elég vagyok így, hogy nem értem. És bőven elég, ha a kis megérzésemet merem követni, és akkor írogatom, amit épp érzek, meg mondom, amit épp érzek, meg csak amit épp érzek, és úgy tűnik, hogy ez működik. Úgyhogy ezt szerettem volna még így szeretettel átadni, hogy elég ennyi szerintem a boldog, meg teljes emberi élethez. Don't break the heart that loves you so.
You'd ever say goodbye. Remember, I love you so much, and love's life's greatest joy. Please don't break my heart like a child breaks a little toy. Sweetheart,
lesz a vége, rohanó idő, a lelked. Nem adom fel. Sír az ében, benne sír a bánatom, míg a Volga zúg a mélyben, rólad álmodom. Bús magányos éjszakákon, azt se sejtem, merre jársz, ám a percet egyre várom, melyben rám nem lehet, hogy két szerelmes szív hiába vár, a boldogságra várni kell, de egyszer ránk talál. Balalajka sír az ében, benne sír a bánatom, míg a Volga zúg a mélyben. Éjszakákon azt se sejtem, merre jársz, ám a percet egyre várom, melyben rám találsz. Az nem lehet, hogy két szerelmes szív hiába vár, a boldogságra várni kell, de egyszer sír az égen, benne sír a bánatom, míg a Volga zúg a mélyben, róla álmodom.
Just looking out. looking on at the rain. Some came along on the ground to hold of me, and it felt like a falling tree.
Say it, I hate to say it, but it's probably me.